Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, amelyet 60. vasárnapjára egyházunk kijelölt. Ez a 95. Zsoltár lesz, az első verstől az utolsóig. Hallgassa felállva az ünneplő gyülekezet. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai és az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, téveigő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Ámen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azt gondolom, hogy a legfájdalmasabb emberi érzésünk lehet a magány. A legfájdalmasabb emberi érzés, ami érdekes, amikor az ember betegséget hordoz, de ott vannak mellette a családtagjai, ott vannak rokonok, ott van valaki, aki rányítja az ajtót, aki egyáltalán megkérdezi, hogy mi újság van vele. Az nem szenved annyira, vagy annak nem azt jelenti a betegség, nem azt jelenti a nélkülözés, mint az, aki teljesen magányosan hordozza el ezeket. Olyan élénken él bennem ezen a héten, több olyan testvérnél is voltam látogatóba, akik azt mesélték nekem, hogy senki nem néz rájuk. Hogy egy hónapja otthon ülnek, és néha a gondozónő megjelenik, de hát ő is siet, megy tovább, nem, meg se kérdezi, hogy hogy van. Arra gondoltam, hogy milyen sokat jelent, amikor egyáltalán csak annyit kérdez valaki ezektől a magányos emberektől, hogy hát hogy vannak. Hát nyilván nem jól, de neki nem is arra van szükség, hogy azt mondja, hogy nem jó, hanem hogy egyáltalán beszéljen, hogy ott legyen valaki ő mellette. Micsoda fájdalmas az a magány is, ami érdekes módon olyan magány, hogy az ember körül vannak emberek, de olyan, mintha nem lenne senki. Hogy jusson a kedves testvérek eszébe például a Betesda-tavi történet, igaz, ahol ott van egy 38 éve beteg ember, és 38 éve körülötte ott van a többi ember, és senki nem segít neki arra, hogy ott a történet szerint egy picikét közelebb vigye ahhoz a gyógyító vízhez. Mondhatnám, hogy gyógyvíz, de ugye ez itt Magyarországon, ez egy gyógyvíz, az mást jelent. Hogy közelebb vigye, egyedül van. Egyedül van. Ezt hívjuk ma úgy, hogy társas magány. Hogy hány és hány olyan ember él a világon, akik hiába ott vannak körülötte mások, de nem értik őket, nem érdekli ő, nem érdeklődnek ezen testvéreink iránt. És legalább ennyire kínzó az, kedves testvérek, amikor valaki az örömében van egyedül. Hogy öröm éri, hogy jó dolog történik vele, hogy úgy elmondaná valakinek, és nem tudja. Hogy nem tudja megosztani a másik emberrel, hogy annyira jól sikerült valami. Olyan jó dolog történt vele. Az derül ki, hogy kínzó az is, ha jó dolog történik velem, és magányos vagyok, meg az is, ha rossz dolog történik velem, és magányos vagyok. És nem annyira kínzó az, amikor rossz dolog történik velem, de ott van mellettem egy testvér, ott van mellettem valaki, aki megkérdezi, hogy mi van velem, miért vagyok ilyen szomorú, meg amikor örömérben engem is elmondhatom azt is. És valahogyan azt látom, testvérek, hogy minthogyha a világ is erre menne, hogy elhiteti azt a világ, hogy a magány az normális. Abban az értelemben, hogy hát ugye online, már mindenki elérhető online. Hogy az online világról azt, hogy mondjam, azt terjeszti a világ, hogy az egyenértékű a valósággal. És hányszor megtapasztaljuk azt, hogy rengeteg félreértésem volt abból, hogy valakinek írtam valamit, és az illető ugye nem látta az arcomat, nem látta a kezemet, nem látta a testbeszédemet, és teljesen félreértette. Pont az ellenkezőjét értette. Megsértődött rajta. Nekem is volt, hogy én is megsértődtem, mert kiderült, hogy nem is úgy gondolta, de hát amikor leírja valaki, az nem lehet úgy, mint amikor szemben mondja, látom az arcát, megérintem a vállát. Szóval kell a személyesség. És nem ez volt itt is a tapasztalat, testvérek, a Covid időszak lezárásának a tapasztalata, hogy mindenki otthonába vonult. És akkor ez 3 hétig, ez nagyon, hogy mondjam, exkluzív, különleges volt. Az, hogy nem kellett választani Isten tisztelet meg a húsleves között. Tehát lehetett úgy a húslevest kavargatni, hogy közben az ember az igehirdetést hallgatta. És nem kellett zakóba se öltözni, hanem pizsamában is lehetett igehirdetést hallgatni. Különleges volt saját számomra is, aki csütörtökön vettem fel az Isten tiszteletet, vasárnap megnéztem magamat. Hát nem mondom, hogy túl nagy élmény volt, de hogy különleges volt a gyülekezettel így együtt lenni, hogy úgy. Ez 3 hétig nagyon különleges volt. És aztán szerintem a kecskeméti testvéreknek is, akkor még én a pécsiekkel éltem át ezt, hogy elkezdtünk egymásnak hiányozni, és rájöttünk, hogy ez bármennyire is modern, meg megijedtünk, hogy hát mivé lesz akkor a valóságos gyülekezet, meg már azon gondolkodtunk, hogy online úrvacsora, hogyan lehet azt úgy megcsinálni. Aztán hála Istennek ebbe az irányba nem mentünk el. Nem is volt rá szükség egyébként. Kiéheztünk egy éven keresztül, nem úrvacsoráztunk, amikor újra. Mert a közösség nélkül nem jutunk előre. A valódi közösség nélkül, megtartó közösség nélkül egyszerűen nincsen igazi közösség. Szóval bármennyire is próbálta az akkori világ is elhitetni, hogy az online az egyenlő, az egyenértékű a valóságosat. Dehogy egyenértékű. Mennyit szenvedtünk ezért, hogy itt kell lenni, tehát ahhoz, hogy átéljem azt, hogy én a kecskeméti gyülekezet tagja vagyok, hogy én evangélikus vagyok, vagy bármi vagyok, itt vagyok, ez az én közösségem, 2 hete erről prédikáltam, ez az én templomom, hogy ezt átéljem, ehhez ide kell jönni. Ehhez vállalni kell azt, hogy az ember jöjjön a közösségbe, vállalni kell azt, hogy a húsleves most mindenkinél otthon úgy fő, ahogy fő. Vállalni kell, hogy a pizsamát azt ilyenkor át kell venni. Tehát áldozatot kell hozni. Kell a személyesség. A zsoltáros az valahogyan ezt fogalmazza meg, legalábbis én nem jutottam nagyon túl az első szónál. Illetve tovább jutottam, de az első szó volt a legerősebb, amit engem megszólított, és amiben úgy éreztem, hogy az Isten ezt üzeni most nekünk. Mi az első szó? Jöjjetek! Erről lehet prédikálni egy egész napot. Hogy milyen fontos a jövés, az eljövetel. Hát van, aki Pécsről jön. Ugye, hát ők sokat utaztak. Van, aki Csongrádról jön, van, aki Budapestről jön. Tehát ez a gyülekezet, hogy összegyülekezzünk. Te onnan, János lelkészúrral mi jöttünk a legrövidebb távról. János lelkészúr még közelebb is lakik a templomhoz, mint én, mert ő csak 1 percre lakik, én meg másfélre, fél perccel közelebb lakik. Hát komolyan vettük azt, amit a zsoltáros mond, hogy jöjjetek, ahogyan a harang az hív. Na mondjuk, ha valaki itt indul el a harangkor, akkor az igehirdetésre fog ideérni. De ugye kisebb településeken komoly rendje van a harangozásnak. Látom, van, akik bólogatnak kisebb falvakban, 1 órával az Isten tisztelet előtt, mindenki tudta, most kell elkezdenem készülni. 1/2 órával most kell elindulnom otthonról, hogy odaérjek a templomba. És akkor, amikor a plénum megszólal, az összes harang esetünkben 1, de azt nagyon szeretjük, amikor az 1 harang megszólal, akkor pedig elkezdődik az Isten tisztelet, az összegyülekezésünknek a lényege. Kell a közösség. Bármi van bennünk, az a jó, hogy Isten elé lehet hozni a kríziseinket, örömeinket, A zsoltáros nem azt mondja, hogy csak az jöjjön, aki örül. Mert ez egy hála ünnep. Itt valószínűleg, hogy egy hálára hívja a zsoltáros a gyülekezetet. Nem azt mondja, hogy most csak az jöjjön, aki gyászol. Most csak az jöjjön, aki valami sebet hordoz magán. Hanem azt mondja, hogy jöjjetek, mindenki jöjjön, mert itt mindennek helye van. És ahányan vagyunk itt, itt annyiféle dolgot hozhatunk az Isten házába, az Isten szín elé. Van, aki nagyon komoly gyászt, évek óta küzdő, évek óta húzódó gyászt, feldolgozatlanságot. Van, aki az örömét hozza most ide. Van, aki nagy kérdéseket hoz ide. Mi lesz velem jövő héten? Mi lesz velem holnap? Van, aki talán most semmit nem hoz ide, hanem azért jön, hogy valami majd benne megfogalmazódik, felébred. Ezeknek mind van helyük. És bármi van, kedves testvérek, itt mindennek helye van. Az Isten előtt nincs az életemnek olyan gondolata, olyan érzése, ami az Isten előtt, aminek az Isten előtt ne lenne helye. Mi a legrosszabb, amit tehetünk? Az, hogy nem jövünk. Mi a legrosszabb, amit tehetünk? Az, hogy jaj, de sokat hallom én azt. Hát én hiszek a magam módján. Én hiszek otthon. Nekem nem kell ahhoz templom, hogy otthon higgyek. Hát ha az ember úgy akar hinni, ahogy ő azt magának kitalálja, ahhoz tényleg nem kell templom. És tényleg nem kell gyülekezet. Sőt, ne is jöjjön, mert akkor csak összezavarjuk. De hogyha valaki az úgy akar hinni az Istenben, ahogy amit Krisztustól tanuljuk, és Krisztus is azt mondja, hogy ez gyülekezet nélkül és közösség nélkül nem megy, akkor azt pedig várjuk ide szeretettel és örömmel. Közösséget építünk. Az az ember, aki nem akar közösségben, és úgy akarja hitét megélni, hát az olyan lesz talán, mint, bocsánat a hasonlatért, talán olyan lesz, mint egy, hát egy ilyen gondozatlan kert. Hogy abban is meg lehet látni a szépséget, a, nem tudom én, a gondozatlanságban. Hát ott olyan növények, olyan növénytársulások alakulnak ki, hogy az valami csoda. Hát van nyilván a parlagnak is szépsége, vagy a gondozatlan kertnek is. Na, de amikor az ember belenéz egy gyönyörű kertbe, ahol úgy rendben vannak a dolgok, a virág ott van, ahol lennie kell, és úgy néz ki, ahogy lennie kell. De ez olyan, de amikor valaki itt kapja meg, a közösségben kapja meg a hitéhez szükséges táplálékot. Talán nekünk közösségként, hogy mi úgy tudunk a leginkább a zsoltároshoz igazodni, vagy a zsoltárosnak engedelmeskedni, ha jövünk. Így vagy úgy, az voltak éppen talán mindegy is, hanem hogy jövünk, mert hogy ez a közösségnek a lényege. És tavasszal most tervezünk jó pár olyan programot, amiben a gyülekezetben ezt próbáljuk valahogy építeni, tovább erősíteni. Egy közösség vagyunk, ismernünk kell egymást. Akik most itt vannak, kedves testvérek, biztos vagyok benne, hogy a jelenlévők, hát meghallották ebből a hívásból, meghallottak valamit. Két hete is erről beszéltem, úgyhogy erről most nem beszélek. Viszont tudok olyan kedves testvérről is, aki valamilyen oknál fogva itt van velünk a lelkében. Érte, imádkozunk, gondolunk rá, valamilyen nem tud itt lenni. Ágyhoz kötött, beteg, hallgatja itt a felvételt majd az interneten holnap reggel, akkor föl fogom tölteni. De most én azoknak a kedves testvéreknek is szeretnék üzenni, akik nem azért nem jönnek, mert nem tudnak, hanem azért, mert kényelmesebb otthonról meghallgatni ezt az ige hirdetést, hogy várjuk őket nagyon nagy szeretettel. És nem csak mi várjuk őket nagyon nagy szeretettel, hanem az Úristen is várja őket ide nagyon nagy szeretettel. Mert Isten beszélni akar velünk. Isten közösen, közösen számunkra van üzenete. A zsoltáros éppen örömében hívja egybe az embereket, hogy gyertek, örüljünk együtt, mert egyedül örülni, az fájdalmas. Mert egyedül örülni, az nem jó. Mert az, ami az én örömöm, az egy közösségben mindenkinek az örömévé válik. És ami az én terhem, az a közösségben mindenkinek az ügyévé kell, hogy váljon. Ettől közösség a közösség. A minek is örül ennyire a zsoltáros, amiért egybe kell őket hívni? Hadd idézzem a 7. verset, mert ez a másik kulcs mondata ennek a Zsoltárnak. Annak örül, hogy mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőinek népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Ennek örül. Annak örül, hogy van Isten, hogy van Istenünk. És hogy Luther mondja, nem csak, hogy úgy általában van Isten, hanem nekem van Istenünk, a mi gyülekezetünknek van Istene, nekünk személy szerint van Istenünk. Van, aki ismer bennünket, tudja a dolgainkat. Olyan sokszor jut az eszembe, hogyha Isten a miénk, hát akkor minden a miénk, nem? Hogyha nekünk van Istenünk, hát akkor van reményünk is. Hogyha van Istenünk, akkor van örök életünk is. És milyen küzdelmes és fájdalmas a másik oldal, akinek nincs Istene. Mi van neki? Akinek nincs Istene, nincs semmije. Van egy múlandó élete, egy határ, amíg mindent meg kell csinálni, bakancslista, befejezni, ellátogatni, oda menni, találkozni, akármi, mert utána nincsen semmi. Akinek nincs Istene, nincs semmije. Akinek van Istene, van mindene. Az idősebb testvérek számára talán ez már, azt gondolom, hogy unalomig ismert, de a fiatalabbak számára pedig hadd mondjam azt, hogy amit ti fiatalok kerestek, mindenki azt keresi. Amit a fiatalok ti kerestek, az, hogy minek van értéke, minek van jövője, miben éri meg hinni, azt ti tudjátok, az a tiétek. Nektek van Istenetek. És akkor lehet tovább tanulás, meg akármi, egészen más színe van az élet tervezésének akkor, hogyha az Isten ott van ebben a képletben. Ha Isten nincsen benne a képletben, akkor annak a vége mindig egyenlő nulla lesz. Bőjt előtt egy ilyen igét kapunk most, ami arra hív bennünket, hogy örüljünk, és arra, hogy ezt az örömünket, ezt ne tartsuk magunkban. Mert ez nem magánügy. Mert az az öröm, ami csak az enyém, amihez így ragaszkodom, abból sohasem lesz sok. 2 hete erről beszéltem, az oltár előtti ige ezt fogalmazza meg, hogy ha szétosztom, ha odaadom, ha földbe hullik, vagy 2 héttel ezelőtt ez volt az ige, emlékeznek a testvérek, hogyha meghal az a mag, 100-szor annyi lesz belőle. Hogyha az örömömet tovább tudom adni, 100-szor annyi lesz belőle, abból élni fognak az emberek. Használjuk fel azt az örömöt, hogy Isten kezében vagyunk erőforrásként a hétköznapokban. És hogyha már hétköznapok, hát minek lehet örülni? 25%-os infláció, már több is, mint 25, ugye rekord, törökországi földrengés, véget érni nem akaró háború a szomszédban, minek lehet hétköznapokban örülni? Nyilván ezek beárnyékolják az örömöt, sőt, nagyon-nagyon elkeserítenek. De ugyanakkor Jézus arra bíztat bennünket, hogy emeljétek fel a fejeteket, nézzünk valahogy, ezek nagyon fontos dolgok, és tényleg elkeserítőek, de nézzünk valahogy följebb. És ott följebb ott az van, hogy bármi történik, tragédia, katasztrófa, nehézség, bármi van, Isten kezében vagyunk. Sokszor nem tudjuk, hogy hogyan. És nem tudjuk, hogy ez akkor miért nem látszik ott. De az Isten kezében vagyunk. Jézus azért imádkozik. Azt mondja, hogy nem azért imádkozom, Uram, hogy kivedd őket ebből a világból, hanem hogy megőrizd őket. Nem vesz ki bennünket Isten ebből a világból. Nem mentesülünk attól, hogy ezeket megtapasztaljuk, vagy megérezzük. Igen, kirúgnak. Megcsalnak, becsapnak, nem jön a szaki, vissza kell fizetnem a állami támogatást, mit tudom én, bármi lehet. Isten kezében van az életünk. Végül mégis az Isten kezében leszünk. Az ő legelőinek nyája vagyunk, és legelőinek népe vagyunk. Azt kívánom a kedves testvéreknek, hogy ez legyen minden napokra vonatkozó erőforrás. Nekünk van Istenünk. Nekünk megadatik az, amiről Jézus beszél, hogy a tanítványoknak megadatik az, hogy értsék az Isten országának a dolgait, hogy ismerjék ennek a példázatnak a magyarázatát. Isten népe vagyunk, és talán ennél többre nincs is szükségünk. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked a közösségünkért, és hálát adunk neked azért, hogy jöhetünk, itt lehetünk. Köszönjük, hogy ide hoztál bennünket. Istenünk, add nekünk most a bőti időszak előtt ennek a vasárnapnak az örömét. Add nekünk annak az örömét, hogy vannak még közösségek, válságban vannak és fogyatkozóak, de mégis vannak még olyan közösségek, akik feléd fordulnak, akik belőled merítkeznek. Add, hogy mi is ilyen közösség lehessünk. Istenünk, add, hogy mindannyian feléd tartva, egymást segítve, egymást ismerve, legalább egymás nevét ismerve, alkossunk egy közösséget. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.